6 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió hírösszefoglalóját, a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Megalakul szombaton az új országgyűlés, amely várhatóan megválasztja az új miniszterelnököt, az áprilisi parlamenti választáson nyertes Tisza párt elnökét, Magyar Pétert. Az alakuló ülés tervezett napirendjét szerdán tették közzé az országgyűlés honlapján. A napirendi javaslat szerint az alakuló ülést 10 órakor nyitja meg Sólyog Tamás köztársasági elnök, aki a himnusz elhangzása után köszönti a megjelenteket, majd felkéri a legidősebb országgyűlési képviselőt, hogy korelnökként vezesse az ülést. A ház meghallgatja Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke, és Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnökének beszámolóját az április 12-i országgyűlési választásról. Az áprilisi választáson a Tisza párt 141, a Fidesz-KDNP 52, a Mi Hazánk pedig 6 képviselői helyet szerzett a 199 fős parlamentben. A szünetben megtartott mandátumvizsgálatot és a mandátumigazolást követően az országgyűlési képviselők esküt tesznek, ezzel megalakul az új országgyűlés, és megszűnik a 2022-ben létrejött kormány megbizatása. Magyar Péter miniszterelnökké választása után a Kossuth téren díszszemle és ünnepélyes zászló felvonás lesz, majd az új kormányfő köszönti az egybegyűlteket. Az OTP Bank NRT több más piaci szereplővel közösen csütörtökön ismét alkotmányjogi panaszt terjesztett elő az Alkotmánybíróságon a lakossági kamatstop rendelet, illetve annak meghosszabbításai miatt, közölte a bank a Budapest Értéktőzsde honlapján. Az OTP közleménye szerint ezen legújabb alkotmányjogi panasz lényegében a 2021-ben bevezetett lakossági kamatstop rendelet ismételten 30-áig meghosszabbító veszélyhelyzeti kormányrendeletet támadja, amelyet a kormány 2025. november 26-án fogadott el. A kérelmezők azt kérik az Alkotmánybíróságtól, hogy állapítsa meg a lakossági kamatstop rendelet rendelkezéseinek, illetve ismételt meghosszabbításainak alaptörvénybe ütközését. Legutóbb tavaly szeptemberben fordultak hasonló kéréssel a testülethez. Mint írják, a Covid veszélyhelyzetet követően a kamatstop rendeletet a kormány annak ellenére hosszabbította meg többször is, hogy a járvány miatti veszélyhelyzet már nem állt fenn. A bankszövetség véleménye szerint a kamatstop gazdasági, jogi és etikai szempontból is aggályos intézkedés, közölte a szervezet. Idén több mint 89 ezer tanuló felvételizett középfokú nevelési oktatási intézménybe, 9. évfolyamra 76.198-an, 6 évfolyamos gimnáziumba 80.071-en, 8 évfolyamos gimnáziumba 5.272-en tájékoztatott az oktatási hivatal. Azok számára, akik az általános felvételi eljárásban nem jutottak be egyik középfokú iskolába sem, vagy olyan tanulmányi területre nyertek felvételt, ahol mégsem kívánják megkezdeni a tanulmányaikat, számukra május 11-én rendkívüli felvételi eljárás kezdődik. Az Oktatási Hivatal honlapján már elérhető a középfokú intézmények által meghirdetett üres férőhelyek közti tájékozódást biztosító keresőprogram. A rendkívüli felvételi eljárásban érintett tanulók, köztük a 9. évfolyamra az általános felvételi eljárás eredményeként felvételt nem nyert 1346 diák, az általános eljárásban résztvevők 1,77%-a a rendkívüli felvételire közvetlenül a középfokú iskolákban jelentkezhetnek, közölte az Oktatási Hivatal. A múlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának átlagkoncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 18. hetében 20 településen stagnálást mértek. Enyhe emelkedést tapasztaltak Budapest-délpesti szennyvíztisztító telepének ellátási területén és Szegeden. Az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt a 18. naptári héten. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus fertőzések számának emelkedése nem várható. Arról is írtak, hogy az influenza A vírusának örökítő anyag koncentrációja országos átlagban stagnál, a 18. naptári héten Kecskeméten volt kimutatási határ felett a mennyisége. A szennyvíz eredmények szerint a fertőzés számok emelkedése nem várható a következő időszakban. Május 20-áig kell beadni az SZIA bevallást, amit eddig 1.700.000-en tettek meg, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal, hangsúlyozva, hogy az ESZJ a rendszerben online néhány perc beadni a bevallást, és ha valaki mégis elakadna, sok segítség áll rendelkezésére a kitöltéshez. A bevallási tervezetek az ESZIA-ban ügyfélkapu plusz vagy DÁP regisztrációval érhetők el. A felületen május 5-éig már 1.900.000-en megtekintették, 1.100.000-en pedig véglegesítették, közülük 717.000-en módosítás nélkül elfogadták a NAV által kiajánlott tervezetet, írja a közlemény. Az adóhivatal kiemelte, sokaknak semmit nem kell hozzátenniük a tervezethez, mert az tartalmaz mindent, elég, ha csak átfutják és nyilatkoznak az 1+1%-ról. A vallási közösség vagy a Nemzeti Tehetségprogram számára szóló, korábban már elfogadott nyilatkozat eltérő rendelkezésig vagy visszavonásig érvényes marad. A civil kedvezményezettek támogatásáról azonban minden évben újra kell nyilatkozni, emlékeztetett a NAV. Az adóhivatal 1819-es ingyenes infóvonalán vagy az ügyfélszolgálatokon is kérhető segítség a bevallással kapcsolatban, és minden információ megtalálható a NAV honlapján, az SZIA bevallás 2025 csempén is, írja a közlemény. Minden évben május 2. hétvégéjén rendezik meg országszerte az Emlékhelyek napját. A Nemzeti Örökség Intézete jelenleg 22 nemzeti, valamint 67 történelmi emlékhelyet tart számon, ezeket népszerűsítik a programsorozattal. Debrecenben is mindig készülnek erre az alkalomra, ugyanis 2013 óta a Debreceni Református Kollégium és Nagytemplom együtt viselheti a Nemzeti Emlékhely megjelölést. A címet az 1848-49-es forradalom és szabadságharc során a történelmi eseményekben betöltött szerepe miatt kapta a két helyszín. Szombaton, május 9-én két ingyenes tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket, délelőtt 10 órakor a Nagy Templomban, 14 órától a Kollégiumba. Részletek Kósáné Nagy Máté Núrától, a Debrecen Nagy Templomi Református Egyházközség turisztikai és üzemeltetési vezetőjétől.
Ugye a Nagy Templom turisztikai szegmense is napjainkban már nagyon jelentős. Az évnek szinte minden napján nyitva vagyunk, és nagyon-nagyon sok emberrel találkozunk. Az Emlékhelyek napja, ez egy országos programsorozat. Számos emlékhely van országszerte, és természetesen ehhez mi is mindig csatlakozunk. Idén, május 9-ére esik az Emlékhelyek napja, úgyhogy bizony a kollégium munkatársaival mi is már ötleteltünk, hogy akkor idén mivel készüljünk, és a látogatók visszajelzései alapján úgy döntöttünk, hogy most egy picit időben távolabb tesszük egymástól a két programrészt, ugyanis lehet, hogy nehezebb elemészteti, hogyha két programot, két vezetést közvetlenül egymás után látogat meg az ember. Úgyhogy az idei évben a Nagy Templomban kezdődik a program 10 órakor, találkozunk az Emlékhelyek napján, és a Református Kollégiumban pedig 14 órakor folytatódik a program, a Reformáció és Debrecen címmel. Nyilván itt elhangzanak majd olyan dolgok is, aminek el kell, hogy hangozzanak, de lesz benne egy kis különlegesség is. Én azt gondolom, hogy ez a szombat délelőtti vagy kora délutáni program, akár családi programként is értelmezhető. Minden korosztályt meg fogunk szólítani, úgyhogy szeretettel várjuk az érdeklődőket.
Az alkalmazott viselkedés elemzés, vagyis az ABA terápia komoly eredményeket hozott az autizmussal élő fiataloknál. Ma már a fogyatékkal élők rehabilitációjánál is elkezdte használni ezt a módszert a Szent Lukács Görögkatolikus Integrált Gyermekrehabilitációs és Szociális Központ. Nagy az igény, igyekeznek segíteni a szülőknek, hogy minél többen hozzáférjenek az ellátáshoz. Erről Horváth Zsolt, a központ intézmény vezetője beszélt rádiónknak, aki nemrég Debrecenben a Halmozottan Sérültek Hajdú-Bihar megyei szövetségének konferenciáján tartott előadást a témában.
Az ABBA terápia, ez egy három nagybetűvel írt mozaik szó, Applied Behavioral Analysis, angol kifejezésből van, alkalmazott viselkedés elemzésnek hívjuk magyarul. Amikor egy viselkedés típus megfigyelünk, nem csak az fontos megfogalmazni, hogy mondjuk egy autisztikus gyerek egy nem kíván dolgot csinál, hogy mi az, amit csinál, amikor a viselkedés leírjuk, hanem hogy mi előzte meg, és mi a következménye. Ezért mondjuk azt, hogy viselkedést elemzünk. Az első szó, az applied, az alkalmazott, pedig azt jelenti, hogy ebből a megfigyelésből következtetést és következményeket vonunk le, erre építjük fel a terápiás tervünket. Azok a kulcs mondatok, amik fájnak egy autizmus spektrumba, hogy nincsen kapcsolat, nem beszél, nem viselkedik megfelelően, túlérzékeny vagy épp rezisztens, ezek a halmozottan sérülteknél is megjelennek. Egy nagyon bonyolult tanulási folyamat, egy nagyon hosszadalmas tanulási folyamat, a kulcsa, a motiváció. Nagyon-nagyon fontos a szülőknek is, hogy ezt a módszert megtanítsuk, rengeteg anyagot odaadjunk otthonra. 300-an várnak erre az ellátásra, és hogy ne egy végleláthatatlan várólista legyen, azt találtuk ki, hogy kéthetes mini kurzusokba fogadjuk őket, utána gyakorolják otthon, 6 hét múlva visszahívjuk emlékeztető foglalkozásra, és a következő héten újabb szülők kerülhetnek be. Kis filmeket készítettünk, nyomtatott anyagot készítettünk, ezekkel is próbáljuk ezt a várakozási időt hasznossá tenni.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.
Ez a hely még színes emlék, a régi illatok, nagybetűs napok hétvégén, órák után, egy kávéra jöttem csupán. Ide köt a sok barát, tavaival sorban állt, ide köt, hogy láttalak, hogy megtaláltalak. Fényköveti az árnyat, mint vizet a havok, én ugyanitt várok rád, az időmből adok. Rám mosolyog a hangod, bennyő egy tüzet, már nem emlékszem, milyen volt a világ. Én már nem emlékszem, milyen volt a világ nélküled. Én már nem emlékszem, milyen volt a világ nélküled. Ez a csend más, neked sodrás, nekem sors darab. Tört percünk megragad, az ülelés még halk ajándék asztalok között. A nap beköltözött, fényköveti az árnyát, mint vizet a habok. Én ugyanitt várok rád, az időmből adok. Rám mosolyog a hangod, begyújt tüzet. Már nem emlékszem, milyen volt a világ. Én már nem emlékszem, milyen volt a világ nélküled. Ide köt a reggelünk, visszatérünk, elmegyünk. Ide köt, hogy láttalak, hogy megtaláltalak. Fényköveti az árnyat, miért vizet a havon. Én ugyanitt várok rád, az időmből adok. Rám mosolyog a hangod, lengyújt tüzet. Már nem emlékszel, milyen volt a világ nélküled. Én már nem emlékszem, milyen volt a világ nélküled.
Napindító. Az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. Önök az Európa Rádió reggeli műsorát hallják 2026. május 9-én szombaton. A Gergelyek ünneplik ma a névnapjukat, Isten éltesse őket sokáig, és természetesen azokat is, akik ma ünneplik a születésnapjukat. Nézzük, mivel várjuk önöket az előttünk álló órában. Műsorunkat hamarosan hitéleti gondolatokkal kezdjük, majd 7:30-kor rövid hírekkel jelentkezünk. Az óra második felében egy új egyháztörténeti tankönyvet mutatunk be önöknek. Itt lesz velünk az egyik szerző, Bátoriné Misák Marianna egyetemi docens, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem tanára.
És akkor mindig el kellett mondjam, hogy sajnos nincsen egy egységes tankönyv, de ezt ajánlom, ezt ajánlom, ezt ajánlom, meg természetesen az órai jegyzet. És végül úgy gondoltam, hogy akkor alkossunk mi egy tankönyvet a diákjaink számára.
Ez tehát a kínálatunk. Kedves hallgatóink, maradjanak az Európa Rádióval a továbbiakban is. Számítunk a figyelmükre.
Getting darker by the day. I'm on my knees but don't know what to pray. The broken things that broken people do. But knowing just how far you came for me gives me hope for every soul I meet. There's no one so far gone that you can't reach. So reach through me, let them see, Lord, let them see. Your love is the bridge and your truth is the light that searches for the lost. And your grace won't stop reaching, your mercy won't let go. Cause your love is the bridge and your truth leads us. Told the broken they were whole. You spoke the truth that healed their broken souls. You'd never leave us here to fight alone. With love we earn the right to speak your truth. It's not just what we say, it's what we do. I wanna be a bridge that leads to you. So reach through me, let them see, Lord, let them see. Searches for the lost, and your grace won't stop reaching. Your mercy won't let go, cause your love is the bridge, and your truth leads us.
leaves a canyon. Your love builds a bridge.
Nem csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református bibliaolvasó kalauz alapján.
Áldást, békességet kívánok! Sok szeretettel, Dobos Ágoston, Békés Szent Andrási, református lelkész vagyok. Kívánom, hogy egyszer tehessetek egy kirándulást Békés Szent Andrásra, vasárnap 9 órakor kezdődik az istentiszteletünk, de addig is örülök, hogy most Isten igéjét hozhatom közel hozzátok az Európa Rádió segítségével. Figyeljünk Isten igéjére, Pál apostolnak a Róma beliekhez írott leveléből. A 8. rész mára rendelt ige szakaszát olvasom a bibliaolvasók alapú szerint a 12-től a 17. versig. Ha valaki már ezt olvasta, nagyon örülök neki, mert ez jelzi, hogy bibliaolvasó ember és használja a bibliaolvasó kalauz vezérfonalunkat. Ha valaki még nem, hát így is jó lesz csak hallgatni, de bátorítok mindenkit, hogy legyünk minden nap bibliaolvasó emberek, hiszen nem csak kenyérrel él az ember, nem csak fizikai táplálékra van szükségünk, hanem lelki táplálékra, és a legjobb lelki táplálék pedig Isten szava, Isten igéje. Így szól Pál apostolnak a levele mára rendelt ige szakasz szerint. Ezért testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok. De ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abba, Atya! Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. Örökösei Istennek és örökös társai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk. Amen. A mai ige szakaszból ezt a fogalmat szeretném kiemelni, fiúság. Gondoltál-e magadra már úgy, hogy te Isten gyermeke vagy? Hiszen Pál apostol, amikor az Isten fiúságról beszél, hogy mi Isten fiai vagyunk, akkor ez természetesen a fiúkra, lányokra, férfiakra, nőkre egyaránt vonatkozik. Amit Pál apostol rögtön megemlít, hogy nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét. Tehát ez a csodálatos, hogy Isten félelem nélküli életet akar nekünk. Mennyire van tele az életed félelemmel? A szolgák sokszor félnek, hogy vajon nem lesznek-e megbüntetve, nem lesznek-e elbocsátva. A gyermek tudja, hogy akárhogy is végzi a dolgát, de a szülői mindig szeretik. Én is így vagyok. Ha olyat tesznek a gyermekeim, ami nem tetszik, vagy amiért szomorkodok, vagy mérges vagyok, de akkor is szeretem őket, és semmi nem választhat el minket a szeretetben. Ugyanígy vagyunk Istennel is. Semmi nem szakadhat el bennünket Isten szeretetétől, Jézus Krisztus által. Éppen ezért Isten nem félelemmel terhelt, hanem egy felszabadult életre hívott el téged. Ez aranyozza be a napod további részét. Utána pedig Isten arról szól, hogy egy közvetlen kapcsolatra hívott bennünket Istennel. Ugye egy kisgyermek, hogyha akármilyen nagy pozícióban van az édesapja, nem kell, hogy engedélyeket kérjen, meg külön bebocsátatást, hanem odaszalad és megöleli. Ugye a Pál apostol bibliai korában, hogyha egy kisgyerek önfeledten odaszaladt az édesapjához, akkor azt mondta, hogy Abba! Ami azt jelenti, hogy atya. Ma, ha egy magyar kisfiú odaszalad az édesapjához, akkor vagy azt mondja, hogy apuci, vagy apu, vagy apukám, vagy édesapa, ahogy éppen nevelődött. Tudsz-e ilyen felszabadultsággal gondolni Istenre? Hiszen Isten erre hívott. Ő azt szeretné, hogy ilyen felszabadult, közvetlen érzéssel fordulj hozzá imádságban. Ugyanakkor hatalmas gazdagságot kaptunk. Arról szól az ige, hogy ha valóban Isten gyermekei vagyunk, már pedig a Szentlélek erről tanúskodik, akkor mi örökösök vagyunk, örökösei Istennek, örököstársai Krisztusnak. Micsoda csodálatos dolog, hogyha valaki örököl egy nagy kincset. De a mennyországhoz hasonló nagy kincs a földön nincs. Gondoltál-e arra, hogy te a mennyország kincsét örökölted? Érdemtelenül mindannyian, mert Jézus Krisztus az életét adta értünk, és Isten lehetővé tette, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Bűnbocsánatot kaptunk, és örökséget a megszenteltek között. Hát ha ekkora örökséget kaptunk a mennyországban, akkor eltörpülnek és elhalványodnak a földi problémák. Van ugyan szenvedés, ami ér bennünket a földön, de azt mondja az íge bátorításképpen, ha Krisztussal együtt szenvedünk, ha azért szenvedünk, mert Krisztushoz tartozunk, őt követjük, és ezért érnek bennünket nehézségek, vele együtt meg is dicsőlünk. Micsoda csodálatos ígéretek ezek. Erre az Isten fiúságra, erre az Isten gyermeki létre hívott el téged, ma is az Úr. Ebben erősítsen, és ezért imádkozzunk. Mennyei édesatyán, köszönjük, hogy te szerető, jó mennyei atya vagy. Köszönjük azt akarod, hogy közvetlenül szóljunk hozzád, a kisgyermek felszabadultságával, ezért kérjük a te drága szentelkedet, hogy így tudjunk közelíteni hozzád, és kérjük azt, hogy minden félelmet űz ki a szívünkből, hiszen te nem félelemmel terhelt életet, hanem egy felszabadult életet akarsz nekünk adni. Köszönjük azt is, hogy örökös társai vagyunk Krisztusban a megszentelteknek, köszönjük ezt a hatalmas kincset, amelyet érdemtelenül kaptunk, és köszönjük azt is, hogy ha vannak nehézségek, amelyet Krisztus követésekor át kell élnünk, de vele együtt meg is fogunk dicsőlni. Dicsőség legyen neked ezért, és miközben magunkért imádkozunk, közben járunk a sok szenvedő emberért, enyhíts fájdalmukon, a háborúságban vagy keresztény üldözésben szenvedőkön. Amen.
Igéi gondolatokat hallottak a református bibliaolvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.
All of my joy, all of my peace, all of my purpose, all of the confidence in knowing that He's working, all of the healing in the middle of the hurting, at the end of the story, all the glory He's deserving. The battle's on, I know that it's for real. I'm standing on the rock that never shakes. The dark is always gonna try to steal, but I'm not afraid. I put my hope in love that what the Lord gives, the world can't take. I hold on to the promise He will bring. 'Cause what the Lord gives, the world can't take away. Give me the strength when I get stuck in all my weakness. Give me the truth when I forget and I can't see it. I'm not gonna buy into the lie that I'm defeated. No, I'm not defeated. I put my hope in love that never fails. 'Cause what the Lord gives, the world can't take. I hold on to the promise He will bring. 'Cause what the Lord gives, the world can't take away. On, I know that it's for real. I'm standing on the rock that never shakes. The dark is always gonna try to steal, but I'm not afraid. I put my hope in love that never fails. 'Cause what the Lord.
Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. A Nemzeti Választási Bizottság csütörtökön elfogadta az országgyűlési képviselők választásának adatairól szóló közleményét. A bizottság törvényben előírt kötelezettsége a választás eredményének közzététele. A közleményt a jogszabály szerint a Magyar Közlönyben kell nyilvánosságra hozni. Az április 12-i választást követően a jogorvoslatok május 1-én zárultak le. Az országos listán mandátumot szerzett képviselők és nemzetiségi szószólók megbízó leveleit hétfőn adták át az országházban. A Nemzeti Választási Bizottság a csütörtöki ülésén elfogadta a választás eredményéről szóló közleményét, amely a hivatalos jegyzőkönyvi adatok szerint tartalmazza az alapvető névjegyzéki adatokat, az egyéni választókerületi és listán szavazás részletes adatait, továbbá a megválasztott országgyűlési képviselők névsorát, írja a Nemzeti Választási Bizottság. A múlt héten országos szinten stagnált a koronavírus örökítő anyagának átlagkoncentrációja a szennyvízben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A tájékoztató szerint az év 18. hetében 20 településen stagnálást mértek. Enyhe emelkedést tapasztaltak Budapest délpesti szennyvíztisztító telepének ellátási területén és Szegeden. Az örökítő anyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt a 18. naptári héten. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus fertőzések számának emelkedése nem várható. Arról is írtak, hogy az influenza A vírusának örökítő anyag koncentrációja országos átlagban stagnál, a 18. naptári héten Kecskeméten volt kimutatási határ felett a mennyisége. A szennyvíz eredmények szerint a fertőzés számok emelkedése nem várható a következő időszakban. Május 20-áig kell beadni az SZIA bevallást, amit eddig 1.700.000-en tettek meg, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal, hangsúlyozva, hogy az ESZJ a rendszerben online néhány perc beadni a bevallást, és ha valaki mégis elakadna, sok segítség áll rendelkezésére a kitöltéshez. A bevallási tervezetek az ESZIA-ban ügyfélkapu plusz vagy DÁP regisztrációval érhetők el. A felületen május 5-éig már 1.900.000-en megtekintették, 1.100.000-en pedig véglegesítették, közülük 717.000-en módosítás nélkül elfogadták a NAV által kiajánlott tervezetet, írja a közlemény. Az adóhivatal kiemelte, sokaknak semmit nem kell hozzátenniük a tervezethez, mert az tartalmaz mindent, elég, ha csak átfutják és nyilatkoznak az 1+1%-ról. A vallási közösség vagy a Nemzeti Tehetségprogram számára szóló, korábban már elfogadott nyilatkozat eltérő rendelkezésig vagy visszavonásig érvényes marad, a civil kedvezményezettek támogatásáról azonban minden évben újra kell nyilatkozni, emlékeztetett a NAV. Az adóhivatal 1819-es ingyenes infóvonalán vagy az ügyfélszolgálatokon is kérhető segítség a bevallással kapcsolatban, és minden információ megtalálható a NAV honlapján, az SZIA bevallás 2025 csempén is, írja a közlemény. Áprilisban 134 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunrend Földfizikai és Űrtudományi Kutató Intézet Kövesligeti Radószeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézmény a Facebook oldalán azt írta, áprilisban 25 természetes eredetű földrengést és 109 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Pannon régióban. A hónap során a lakosság által is észlelt földmozgás történt, április 16-án 1 óra 30 perckor egy 2,5-ös magnitudójú földrengés volt Magyarország és Horvátország határán, a Somogy vármegyei Bolhó közelében.
Az időjárásról.
Szombaton napos idő várható gomoly felhő képződéssel, a Nyugat-Dunántúlon kisebb számban a középső és északkeleti ország részben alakulhatnak ki záporok, zivatarok, az északi északnyugati szél időnként megélénkő zivatarok környezetében megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 21 és 24 fok között várható.
Európa Rádió híreit hallották.
az enyém. Tararara, 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 tararara. Az együtt választott csillag nincs is már fenn, fenn az égen leesett neked és nekem is ég.
Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Kedves hallgatóink, egy hiányzó tankönyvet akartak pótolni, de több lett a kötet, mint tananyag. Mondta el rádiónknak Bátoriné Misák Marianna, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem docense, a Hagyomány és Megújulás Metszéspontján című, a magyarországi és erdélyi reformáció intézményesülését és harcait bemutató kötetről. A 16.-17. századi egyháztörténeti munkáról az egyik szerzővel, Bátoriné Misák Marianna egyetemi docenssel, Hegedűs Márk beszélgetett.
Hagyomány és megújulás Metszéspontján című könyvről fogunk beszélgetni. Kezdjük onnan, hogy miért tartották fontosnak szerzőtársával, hogy megalkossák ezt a kötetet.
Úgy véltük, hogy nagyon régen a diákoknak nincs már egy egységes kötet a magyar protestáns egyház történet tanulmányozásához, ugyanis volt négy szerző páros, Bíró, Bucsai, Tóth és Varga, akik 1949-ben adtak ki egy kötetet, amit a Sárospataki Teológiai Akadémia 1995-ben egyfajta faksimile kiadásként megjelentetett. Nyilván jelentek meg különböző kötetek, amelyek röviden, vagy csak egy szeletét tárgyalták a magyar protestáns egyház történetnek, de tankönyvként igazából a diákjaink sokszor nem tudták használni őket, és mindannyiszor azzal szembesültem, amikor elérkeztünk az aktív szemeszter végére, vizsgaidőszak elejére, hogy tanárnő, miből készüljünk. És akkor mindig el kellett mondjam, hogy sajnos nincsen egy egységes tankönyv, de ezt ajánlom, ezt ajánlom, ezt ajánlom, meg természetesen az órai jegyzet. És végül úgy gondoltam, Botonnal egyetértésbe, hogy akkor alkossunk mi egy tankönyvet a diákjaink számára, adjunk a kezükbe egy olyan kötetet, amiből tudnak a vizsgára készülni. Ez természetesen ez az első része csupán a századokat átölelő egyház történetnek, ugyanis ebben a tankönyvben csupán a 16-17. Századi magyar, illetve erdélyi protestáns egyház történetet tárgyaljuk. Viszont igyekeztünk olyan mélységekben, amennyire a diákoknak szükséges a felkészüléshez, illetve azon túl is egy kicsit. Tehát tulajdonképpen ez volt az elsődleges indoka ennek a tankönyvnek az elkészítésében, hogy nincsen egy egységes tankönyv, hanem mindenhonnan össze kellett szedni a diákoknak a tananyagot. És ebben az esetben ugye mindig egymásnak, amikor kidolgoztak egy-egy témát, akkor egymásnak adták a tételeket, tévedések voltak benne hasonló, és ezt vitték mindig tovább az évfolyamok, és mindig ugyanazokat a hibákat kellett kijavítsuk a feleletekbe, stb. Nagyon-nagyon lényeges volt, hogy legyen már egy olyan könyv, amiből egységesen tudnak készülni majd a vizsgákra.
Itt az említett diákok, ők teológusok?
Is, illetve ugye a Hittudományi Egyetemen, illetve Kolozsváron is, levelező képzésen is tanítjuk az egyház történelmet, különösen is a katekita lelkipásztor munkatárs szakon, de a református közösség szervező szakon is, illetve a többi szakon is, csak más megközelítésből. Most én itt elsősorban ugye a levelezős hallgatók igényeit próbáltam ebben a kötetben kielégíteni, ami nem jelenti azt, hogy a nappal is tagozatos hallgatóknak nem lenne jó ez a könyv, mert éppen olyan hasznát veszik majd ennek a kötetnek, mint a levelezős, illetve a más szakon tanuló hallgatók.
Most lehet, hogy megijesztettük a hallgatókat azzal, hogy egy tankönyvről beszélgetünk, de az, aki nem jár Sárospatakra vagy Kolozsvárra, a teológiára, a Hittudományi Egyetemre, annak mennyire érdekes ez a könyv, tehát hogy a nyelvezetében, a forrásanyagában ez mennyire forgatható, akkor is, ha az emberben nem lesz mondjuk lelkipásztor.
Én azt gondolom, hogy ez nem csupán teológián tanuló, vagy református tanárképzőn tanuló diákok számára hasznos ez a könyv, hanem olyanok számára is, akik nem tanulnak ezekben az intézményekben, ugyanis úgy igyekeztünk a nyelvezetét, illetve a szerkezetét összeállítani, hogy bárkinek könnyen megérthető legyen, olvasmányos legyen. Ez a kötet tele van illusztrációkkal, színes, illetve fekete-fehér illusztrációkkal, mivel hát a 16. századból még nem igazán tudtunk nagyon sok színes képet beletenni, de igyekeztünk úgy összeállítani, hogy olyanok is hasznosnak találják, illetve érdekesnek találják, akik nem feltétlen kötődnek a hittudományhoz, hanem csak érdeklődnek egyáltalán a magyar és az erdélyi protestáns egyház történet iránt, akár csak a bevezető vagy a reformátorok életútját érdekesen próbáltuk valóban összeállítani, vagy az egyes települések, városok reformációját, vagy hogyan ment végbe a reformáció, hogyan váltak el a felekezetek egymástól. Ezeket mind igyekeztünk egy érdekes megközelítésből szemléltetni, hogy tényleg élvezetes legyen az olvasata.
Mindjárt egy-két érdekességről szeretném, ha beszélnénk azok kedvéért is, akik mondjuk nem fogják ezt a könyvet elolvasni, de legalább halljanak a korszakról egy-két fontos gondolatot. De először is a 5 perccel ezelőtti kezdő gondolatára, hogy ugorjak vissza. Azt mondta, hogy Magyarország és Erdély, meg azt is mondta, hogy 16.-17. század. Most ugye itt jócskán Trianon előtt vagyunk, amikor még ez egy egységes ország volt. Miért válik el a protestáns egyházak fejlődése, története a 16.-17. században annyira másként Erdélyben és a ma ismert Magyarországon, hogy külön kell ezt taglalni?
Nagyon sokszor a Magyarországon lévő tantervekben ugye nincs benne az erdélyi reformáció, illetve a fejedelmek életútja, csak annyiban érintik sokszor, amennyiben a magyarországi események indokolják. Azt hangsúlyoznom kell, hogy a történelem tulajdonképpen ugye egy kicsit szétválik onnantól kezdve, ugye, hogy Magyarország 1526-ban ugye a törökök győztek, majd 1541-ben az ország három része szakadt, és különösképpen ez a három része szakadás indított el ilyen külön utakat, majd az erdélyi fejedelemség, illetve a magyar királyság külön útjait, és ugye az egyházpolitika az különbözőképpen alakult. A felekezeteken belüli különbség pedig azért alakult, ugye, mert hogy Luther Márton indította el a reformációt, és majd később Zwingli jelenik meg, Calvin János jelenik meg, és hát különösen az úrvacsora vita volt az, amiben Luther és Zwingli nem tudtak, vagy az úrvacsora kérdésében nem tudtak közös nevezőre jutni, és onnantól kezdve maga az értelmezés is elvált, illetve két irányt vett a felekezetek alakulása, a luteránusok, illetve majd a helvét irány. És Erdélybe még ehhez jött hozzá majd az unitárius. Maga a történelmi események is 1541 után elválnak, illetve hát a felekezetek is a reformátorok mentén alakul, és így lesz a későbbiekben ugye az evangélikus egyház, a református egyház és Erdélybe az unitárius egyház.
Kontextust értjük, és akkor tényleg csak egy-két érdekességet vegyünk végig a beszélgetés további részében. Hogyan képzeljük el ezt az időszakot az egyházak tekintetében, felekezetek tekintetében, hogy mennyire volt egyik pillanatról a másikra az, hogy elváltak ezek a közösségek egymástól? Tehát ugye már alapból az, hogy ugye mondjuk volt egy templom, ami katolikus volt, akkor protestált a közösség. De utána hogy dőlt el az, hogy akkor az egy luteri irány lesz, vagy egy helvét irány lesz? Egyik vasárnap még ezt mondta, így úrvacsoráztak, máshogy úrvacsoráztak. Szóval hogy tudná ezt érzékeltetni, hogy ez egyik pillanatra a másikra, vagy ez egy folyamatnak írható le inkább?
Most a reformációt nem úgy kell elképzeljük, hogy egyik napról a másikra ment végbe. A reformáció, jól fogalmazott, az egy folyamat volt. Miután Luther Márton ugye kiszegezte a 95 tételt 1517. október 31-én, hogy először német a Római Birodalom területén terjedt, de azt tudjuk, hogy a magyar ország területén már 1518-tól kezdve lassan megjelennek Luther tételei. Elsőrenden a Luther nézetei a német ajkú lakosság között terjedt, és ugye különbséget teszünk a Mohács előtti és a Mohács utáni reformáció terjedések között. Mohács előtt nem jellemző az, hogy Luther nézetei a magyar ajkú lakosság között terjed. Ennek nagyon sok oka volt, ezt a könyvbe tárgyalom a bevezető szakaszban. Viszont amikor megtörtént a mohácsi katasztrófa, akkor az akkori magyar társadalom egyfajta traumát élt át, és ebben a traumában egy kapaszkodóra volt szüksége, és ez a kapaszkodó, ez tulajdonképpen maga a reformáció mozgalma lett. Azok a tanítások, amelyeket a reformátorok képviseltek, és amelyeket a reformátorok elveit követő prédikátorok képviseltek. Ugye a kezdeti luteri vonalon kezdődő reformáció kibontakozása azoknak a katolikus papból reformációt követő prédikátoroknak köszönhető, akik elkezdtek gyülekezetről gyülekezetre, vagy az emberek között prédikálni, és az ő prédikációjuk, illetve szertartásgyakorlatuk, úrvacsora osztásuk után a gyülekezetek ugye mentek, alkalmazkodtak. És ezt nem úgy kell elképzeljük, hogy kezdett be a luteri reformáció terjed, és akkor jön a következő héten a Calvin, nem, ez egy átmeneti időszak volt. Mohács után a magyar ajkú lakosság is egyre inkább odafordult az Istenhez és a reformáció tanításához. Azt lehetne mondani, hogy Luthert Mohács után értette meg a magyarság is, hogy ő vissza akarja vinni az embert az Istenhez, arra az alapra, ami Jézus Krisztus, és amit az apostolok is képviseltek. A helvét irányú reformáció az főként 1540-es, 50-es évektől kezd kibontakozni hazánkba, és hát nyilván azok a prédikátorok, akik korábban a luteri elvek mentén szolgáltak gyülekezetbe, prédikáltak, osztottak úrvacsorát, tanítottak, stb., megismerkednek a helvét irány tanításával. Ugye itt, mint említettem korábban is, főként az úrvacsora kérdésén volt a nagy hangsúly, és a Zwingli, illetve Calvin János is egészen másképpen állt ehhez a kérdéshez, és amikor elfogadták azt az álláspontot, akkor annak mentén tanítottak, a helvét irány mentén. És ahogy szolgáltak a gyülekezetbe, ahogy prédikáltak, ahogy az úrvacsorát kiosztották, ahogy arról tanítottak, stb., egy ilyen folyamatos átmenetet képezett a luteri irányról való átállás a helvét irányra. De ez több év, amíg végül ugye olyan prédikátorok kerültek a gyülekezetek élére, akik már a helvét irány mentén tanítottak, osztottak úrvacsorát, úrvacsorát is éltek és szolgáltak a gyülekezetek között. Tehát azt kell mondani, hogy ez egy folyamat volt. Ugye a lelkipásztoroknál, vagy a prédikátoroknál, hogyha azt vizsgáljuk, hogy mi volt az oka, hogy katolikusból a reformációt követő prédikátorok lettek, annak is igazából nagyon sok oka volt, ezt is én szépen tárgyalom a bevezető részébe a tankönyvnek, de csak egyet megemlítek, hogy vissza kell térni az alapra, a szentírási alapokra, illetve hogy a katolikus egyház tiltotta a papi nőstülést. Cölibátus gyakorlata volt, és a reformátorok, jó példával előjárva, a nyugati reformátorok ugye megnősültek, ezt tudjuk, és a szentírás alapján egyértelműen arról tanítottak, hogy a szentírásban nincs alapja a cölibátusnak, és családban is éppen úgy meg lehet élni az Istennel való kapcsolatot és a szentséget, mint hogyha az ember egyedül maradna. És én úgy vélem, hogy ez egy nyomós ok lehetett a katolikus plébánosoknál, hogy családban is Istennek szolgálunk, családdal, család között úgy is lehet Istennek szolgálni, és ez az egyik oka volt, én azt gondolom, és így lettek a reformációt hirdető prédikátorokká, később gyülekezeti lelkészekké. Nos, az első prédikátorok, a reformátorok első nemzedékének nem volt könnyű élete, hiszen nagyon sok üldöztetésnek voltak kitéve, menekülniük kellett állandóan, hol a katolikus egyház, hol a török üldözte őket, de amikor így végigveszem a kötetbe az életüket, akkor nagyon szépen ezt is bemutatom, úgyhogy aki majd kezébe veszi ezt a kötetet, azt gondolom, hogy élvezetes életrajzokat, illetve szolgálatokat talál benne.
Könyv címére, ha visszautalunk, akkor abban az alcíméből.
Igen?
Benne van ez a kifejezés, hogy intézményesülés. Itt mire gondoljunk? Konkrétan intézmény alapításokra, vagy inkább a forma felvételre, hogy ez már egy egyháznak tűnő?
A második, tehát amit ön kérdez, annak a második fele, ugyanis amikor egy formálódó egyház elkezd intézményesülni, az azt jelenti, hogy szervezetté válni. Vagyis, ugye a reformációt követő prédikátorok mentén a gyülekezetek is csatlakoznak, ugye, és ezek a gyülekezetek aztán egyházmegyékké formálódnak, az egyházmegyék majd kerületté formálódnak püspökkel az élén. És ezt jelenti, hogy az egyház elkezd intézményesülni. Kialakulnak a formák, a szervezettség, a tisztségek, meghatározzák a különböző tisztségek betöltőinek a szerepét, a feladatait, illetve zsinatok ülnek össze, amelyek törvényeket alkotnak, kánonokat hoznak, és ezekben a kánonokba lefektetik az egyház tanításának az alapjait, onnantól kezdve, hogy ki választja a lelkipásztort, kinek a kötelessége, a felszentelés, stb., hogyan viselkedjenek a lelkipásztorok, milyenek legyenek a lelkészeknek a feleségei, illetve elkülönítik az esperes, a püspök feladatait, szóval ezt jelenti az, hogy az egyház elkezd intézményesülni.
Muszáj itt belekérdeznem csak egy-két érdekességben, milyennek kellett lenni a lelkész feleségének erről, mit mondott a korabeli intézményesülő protestáns egyház?
Ezzel a zsinatok kezdenek el foglalkozni, ugyanis miután ugye a reformációt követő prédikátorok megnősülnek, ezért az egyháznak állást kellett foglalni. Elsőrenden azt írják elő, hogy amennyiben lehetséges, özvegyasszonyt vagy tisztes szűz leányt vegyenek feleségül a lelkipásztorok, és a lelkész feleségeknek pedig azt írják elő, hogy nagyon fontos, hogy szemérmetesek legyenek, alázatosak legyenek, ne öltözködjenek hivalkodóan, ne hordjanak hivalkodó ékszereket, stb. Stb. És ezekkel kénytelenek voltak foglalkozni, hiszen a papnéi szerepkör ez egy új dolog volt a magyar történelembe, illetve hát az egyház történelembe, és ezt azért kellett szabályozni, hogy a lelkipásztorok is mihez tartsák magukat, illetve hát a lelkésznéknek is. Na most ez aztán a későbbiekben, hogy mindenki betartotta vagy sem, az már más dolog. Tudjuk azt, mivel azt írják, hogy özvegy asszonyokat, hogy többször is nősültek a lelkészek Magyarországon. Bár a nyugati reformátorok nem igazán támogatták az újraházasodást, Magyarországon egészen más volt a történelmi helyzet, illetve a lelkipásztoroknak a helyzete. Elsőrenden, ha meghalt egy lelkésznek a felesége, akkor a maradt gyermekek érdekében újra nősült. És az tény, hogy a kánonoknak engedve a legtöbb esetben volt lelkészeik özvegyét vették feleségül, mert egy özvegy helyzete abban az időben kiszolgáltatott volt, és ezzel próbáltak segíteni. Esetleg maradt ott is gyerek, és akkor az özvegye maradt lelkipásztornál is maradt gyerek, és így egyesítették a családot is, így karolták fel esetleg elhunyt lelkisztársuknak is az özvegyét, gyerekeit.
Lesz folytatás a tankönyvnek? Ez most a 16.-17. század, folytatják a munkát?
Igen, lesz folytatása ennek a kötetnek, ugyanis ebbe csak a 16.-17. század foglaltatik benne, és a következő kötet a 18.-19. század, és tulajdonképpen, amit itt a püspök választással kapcsolatban már említettem, az majd a következő kötetnek a része lesz. És egy külön kötetet szeretnénk majd szentelni a 20. századi református egyház történetének.
Kedves hallgatóink, egy hiányzó tankönyvet akartak pótolni, de több lett a kötet, mint tananyag, mondta el rádiónknak Bátoriné Misák Marianna, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem docense, a Hagyomány és Megújulás Metszéspontján című, a magyarországi és erdélyi reformáció intézményesülését és harcait bemutató kötetről. A 16.-17. századi egyháztörténeti munkáról az egyik szerzővel, Bátoriné Misák Marianna egyetemi docenssel, Hegedűs Márk beszélgetett.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
Kedves hallgatóink, néhány perc múlva a hírek jönnek, de várjuk vissza önöket. Legyen szép napjuk, ha tehetik, tartsanak velünk, és hallgassák a folytatásban is az Európa Rádiót.
Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.